Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapon. Az útmutató két igéje az újszövetségi Lukács evangéliumának 10. fejezetéből a 16. vers. Jézus Krisztus mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. Zsoltárok könyvéből pedig a 13. fejezet 6. verse, a te hűségedben bízom, Istenem, szívem örül segítségednek. Most a mai vasárnaptól kezdve, 5 vasárnapon keresztül az Isten tiszteletnek a mottója az az, hogy Isten hív minket. Kérdés az, hogy hogyan reagálunk az Isten hívására, az Isten szavára. Az első ige, a heti ige, Jézusnak abban a helyzetben elhangzó mondata, amikor 72 tanítványát küldi ki a városokba, azzal, hogy hirdessék az evangéliumot, és hogy itt az Isten országa Jézus Krisztus személyében, és előre figyelmezteti őket arra, hogy lesznek olyanok, akik nyitott szívvel fogadják fogadni az Isten igéjét, és lesznek olyan kemény szívű emberek, akik viszont elutasítják az Isten igéjét, de hogy ezt ne vegyék így személyes sértésnek, vagy személyes sikerélménynek se akkor, hogyha valaki befogadja, hanem itt tulajdonképpen az Isten munkájáról van szó, és az Úr Jézushoz való viszonyulásról ebben. És ez azért valahol mindig egy nagyon, nagyon komoly ige egy szolgálatban álló embernek, hogy amikor az Isten vezetése alapján áll helyt ott, ahová az Isten állította, és hirdeti azt, amit az Isten rábízott, akkor ha sikere van, akkor az soha nem az ő sikere, hanem az Isten áldása és az Isten munkájának az eredménye. Ha pedig elutasítást tapasztal, az nem a személyének szól, hanem az Úr Jézusnak való ellenállásról. És hogy ez most így a Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapon, amikor majd lesz egymás után egészen sok Szent Háromsági vasárnap, gyümölcstermő vasárnapoknak is nevezzük ezt, azt gondolom, hogy egy nagyon komoly felütése ennek az időszaknak. Isten áldása legyen mai Isten tiszteletünkön, legyen nyitott a szívünk és a fülünk arra, hogy meghalljuk, amit Isten nekünk személy szerint mondani akar. A mai Isten tiszteleten az Eke énekes könyvből fogjuk énekelni az énekeket, és a kezdő énekünk a 437-es számú ének. A liturgiában a 116-os számú éneket fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Én a te hűségedben bízom, Istenem. Szívem örül a te segítségednek. Menedékem és pajzsom vagy, Istenem, a te beszédedben reménykedem. Támogass engem igéd szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg reménységemben. Az Úr beszéde megmarad örökké, ez a beszéd pedig az evangélium, amely hirdettetett nekünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Uram Istenem, bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel. Megvetettem hívó szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyógyíts meg engem igéddel, tedd hallóvá fülemet, és engedelmessé szívemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Istenünk, a benned reménykedők ereje, hallgasd meg könyörgésünket, mert nélküled semmit sem tehetünk. Segíts meg minket kegyelmeddel, hogy megtartsuk parancsolataidat, és így tetszésedre legyen akarásunk és cselekvésünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön, örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk János első levelében, a 4. fejezetben, a 16. verstől a következőképpen. Isten igéjét tehát János első leveléből olvasom, a 4. fejezet 16. versétől. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és hónap második vasárnapja van, születésnapos köszöntés. Szeretném kérdezni, hogy ki az közöttünk, aki az elmúlt hónapban ünnepelte a születésnapját. Legyen szíves jelezni. Laci? Andi? Újjászületésedét, szuper, akkor kettő, akit köszönhetünk. Van-e még más, aki az elmúlt hónapot ilyen születésnapként tartja számon? Fizikai vagy lelki értelemben? Akkor kettőtöknek szól a köszöntés, illetve mindegyikünknek a szolgálat. Először egy bizonyságtételt hallhatunk meg, hallgathatunk meg Katától, utána pedig az ifjúságnak az ének szolgálatát.
Köszöntöm a testvéreket. Sokan tudják testvérek közül, hogy én múlt hétvégén nyelvvizsgázni voltam, angolból felsőfokúzni. Meg kell említenem, hogy mostanra a nyelvvizsga ára nagyon-nagyon magasra szökött, szóval ha nem sikerül, az elég egyszíves. Szóval így indultam neki, és már bejelentkeztem, és egy héttel a nyelvvizsga előtt én eléggé elbizonytalanodtam, hogy sikerülni fog-e ez vajon. És hát eléggé féltem. És kedden az aznapi rövidige, az első, ami ugye szembe jött velem, az a 4 Mózes 11.23b volt, hogy talán kevés ehhez az Úr ereje. Hát nem tudom a testvéreknek ez mit jelentett akkor, de nekem egyértelmű volt, hogy egy ígéretet kaptam Istentől, hogy nekem sikerülni fog ez a vizsga. És ennek nagyon megerültem, de utána rögtön el is bizonytalanodtam, hogy Uram, most biztos jól értettem, tényleg? Vagy csak én magyarázok bele, vagy képzelek bele valamit? És imádkoztam is, hogy Uram, hogyha valóban tényleg ez az, aminek én gondolom, akkor ezt erősítsd meg, mert most nagyon bizonytalan vagyok ebbe. És szerdán az volt a rövidige a Róma 15.13-ból, hogy a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Na hát, itt már ugye egyértelmű lett számomra, hogy Isten azt mondja, hogy hogy igen, akkor sikerülni fog. De mivel alapvetően hajlamos vagyok mindent túl gondolni, azért ott volt bennem egy kis kétely, viszont rögtön tudtam, hogy butaság lenne nem bízni Istenben, mikor ő azt mondja. És hát ezért miután egy kicsit azért mégis valahol kételkedtem, nem akartam ezt így senkinek elmondani, viszont akkor eszembe jutott Máténak az a bizonyságtétele, amikor mondta, hogy a vizsgája előtt tudta, hogy sikerülni fog neki, és mindenkinek mondta is, hogy Isten megígérte neki, hogy sikerülni fog, és ő ebben teljesen biztos. Na és akkor így anyával közöltem, akkor, hogy anya, nekem sikerülni fog a vizsgám, mert Isten nekem azt mondta, és ezt most azért kell így közölnöm veled, hogy én is tényleg elhiggyem. És miután megküzdöttem ugye azzal, hogy Uram, akkor most tényleg jól értettem-e, akkor meg kellett küzdenem azzal is, hogy utána bízzak ebbe az ígéretbe, és ilyen hosszú egy hét még sose volt, szóval rendesen megküzdöttem azért ezzel is, és sokszor, miután közben azért tanultam, sokszor ugye magam erejére néztem, és akkor megint kicsit elbizonytalanodtam, és utána esténként mindig megszégyenültem, hogy már megint a saját tudásomra nézek, nem pedig Istenre, mikor hát ő az Isten gyakorlatilag, és eszembe jutott az is, hogy ugye az Okiton az első részben Sára története volt, hogy ugye már biológiai szempontból nem lehetett gyereke, és ezért intézkedett ott Hágárral, meg mindent próbált megoldani, mert hogy azt hitte, hogy a biológia, vagy így a tudomány, az keresztül húzhatja Isten ígéreteit. És akkor egyébként azt gondoltam, hogy hát milyen elnézést, milyen buta Sára, hogy így kételkedik, meg ennyire nem hisz. Hát most rá kellett jönnöm, hogy azért eléggé hasonlítok Sárára, és ilyenkor azért mindig, hát gyakorlatilag ki kellett nevetnem saját magamat, hogy milyen kis hitetlen tudok lenni. A vizsgám az írásbeli, az 4 óra hosszás, és az elején minden nagyon szuper volt, viszont 2 óra után én borzasztóan kezdtem már elfáradni, alig tudtam koncentrálni, és az utolsó feladat egyébként olyan, hogy egy szöveg alapján válaszolni kell a kérdésekre, nem tudom miért, én ezt a feladatot borzasztóan utálom, és hát nagyjából meg is csinálgattam, és úgy voltam vele, hogy hát jó, akkor ez így oké lesz, nem akarok én 100%-os eredményt, Isten amúgy is azt mondta, hogy meg lesz, hát akkor most már így be is fejezhetném, de utána rögtön tudtam, hogy ha Isten megígér valamit, akkor amellé nekem ugyanúgy maximálisan meg kell tennem az, ami az én részem, amit én tudok, úgyhogy végig szenvedtem azt a feladatot is. És a levélírás volt viszont az, ami nekem nagyon jól ment, mikor gyakoroltam. Viszont ott, mikor megírtam a levelet, tudtam, hogy nem lett rossz, viszont tudtam, hogy én ettől sokkal jobbra is képes vagyok. És már jártam így egy töri dolgozatnál, amikor az egész feladat nagyon nehéz volt, és nem igazán tudtam, de az eszéírás az, ami nekem mindig nagyon jól ment, és hát kicsit abba bíztam. Pedig ugye Istentől kértem rá, tehát az ő kezébe tettem azt a dolgozatot is, de azért mégis ott volt, hogy az az eszé majd az felhúzza, és ott is vesztettem pontot az eszénél, és itt is ugyanezért éreztem, hogy azért nem lett olyan jó a levelem, mert biztosan csak én vagyok így vele, de azért hajlamos vagyok arra, hogyha tudom, hogy valamit tudok, és azt jól meg tudtam csinálni, akkor kicsit az Isten dicsőségéből azért egy picit elveszek, hogy hát azért mégis ott van az én érdemem is, de így, hogy tudom, hogy nem lett olyan nagyon jó, mint amennyi egyébként képes lettem volna, így egyáltalán nem tudok semmit elvenni belőle, mert így viszont maximálisan az Isten dicsősége lesz az, hogyha nekem sikerül. És a szóbeli, amit a legjobban féltem, arról úgy jöttem ki, hogy megálltam anya előtt, és közöltem vele, hogy anya, biztos vagyok benne, hogy megbuktam. És ezután hozták ki a pontjaimat, és egyébként teljesen jó pontokat kaptam. De akkor megközöltem anyával, hogy anya, ez biztos félreértés, itt valami tévedés történt. De itt is meg kellett tapasztalnom, hogy Isten dicsősége az erőtlenség által ért célba. És mikor már azt hittem, hogy na, oké, letudtam a vizsgát, most már minden szupi lesz, akkor rá kellett döbbennem, hogy 3 hetet kell várnom arra, hogy kijavítsák az írásbelit és a magnót. Szóval még bőven lesz időm gyakorolni az Istenben való bizalmat, és a benne való békességet, hogy ne aggodalmaskodjak. Úgyhogy még erről is gondoskodott, bár én ezt a részt azért kihagytam volna. Ennyit szerettem volna, köszönöm.
Tulajdonképpen azért választottuk ezt az éneket, mert az oltár előtti ígében arról volt szó, hogy nem kell félelemmel tekintenünk az ítélet napja felé, ha az Úrban vagyunk, akkor teljes bizonyosságunk és reménységünk lehet, de ugye csak annyit tudtam, hogy kata bizonyságtétellel készül, de annyira elámulok mindig, amikor azt látom, hogy Isten hogy összerakja egy Isten tiszteletnek a szolgálatát, a menetét. A kata egyrészt reflektált arra, hogy tényleg ez a félelem, ez mennyire a mindennapokban is jelen lehet, meg mondott olyat is, amivel megreflektált a prédikációra, szóval jó ezt megtapasztalni, hogy az Isten az, aki egy Isten tiszteletnek a mondatait és üzenetét kigondolja, és átadja nekünk, úgy, hogy mindenkinek a szívére helyezi, akinek éppen valamilyen szolgálata van azon az alkalmon. Isten éltesse akkor a születésnaposunkat, újjászületésnaposunkat, fogadjátok szeretettel azt az ajándékot, amit Bogi készített. Nagyon kreatív megint. Köszönöm. Melyik ige szerepel rajta?
El ne távozzék egy többék vényasszától, hanem gondolkozz arra, hogy él és nappal kivigyázz, és minden kicsire egy olyan gyakorlatban az a léva, mert akkor leszel eredményes az utaidon, és akkor beledőlsz. Hát nem parancsoltam már neked, hogy légy bátor és erős. Ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.
Lefoglalok szent templomunk zenét, és magasztalom neved a kegyelmedért és igazságodért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattam, bátorítottál engem, lelkemben erőttem meg. Zsoltárok 168.2.3.
Csodálatos igen mind a kettő, és csodálatos bátorítás. Adjunk hálát Istennek, imádkozzunk! Drága Úrunk, olyan hálás a szívünk azért, mert ismét hálát adhatunk neked az életért, a testi fizikai életért épp úgy, mint a lelki életért, az újjászületésért. Köszönjük neked mindkét testvérünk életét, köszönjük neked, hogy Lacival megajándékoztad azokat az embereket, akik ismerhetik őt, elsősorban a családját, de gyülekezetünket is, illetve munkatársait, környezetét. Köszönjük neked azt, hogy olyan sok áldás fakad az ő szolgálatából itt a gyülekezetben is, és hogy most is olyan igét kapott, amiben megerősíted ebben a szolgálatban, hogy valóban előtted való leborulással kell ide mindig megérkezni. És Urunk, köszönjük neked azt is, hogy Andit is átölelett szereteteddel, és nap mint nap olyan dolgokat mutatsz meg neki, ami nagyon fontos és meghatározó számára, és leginkább megerősíted őt azon az úton, amelyen járnia kell. És ugyanakkor bátorítod őt arra is, hogy benned legyen erős és bátor. Köszönjük neked azt, hogy megragadtad őt, és hogy tudod őt használni, akár itt a gyülekezeti közösségben is, az alkalmakon, akár a munkatársai körében is, a lényével, szavaival, szeretetével. Kérlek, Uram, hogy mindkettőjükre neked legyen gondod, de mindegyikünkre, akik ide tartozunk a te népedhez, te vezess, áldj és erősíts minket. Amen. Na és akkor mielőtt mondanám, hogy készüljünk a prédikációra, Panna, kérlek szépen, hogy gyere ide. Biztos arra számítottál, hogy az elején foglak kihívni. Ugye múltkor már megállapítottuk, hogy a megszokás a legnagyobb veszélye a hívő életnek. Most nem az elején adtam az első feladatot, hanem most szeretném adni. Ebben a dobozban nem jégkrém van, hanem papírcetlik, különböző színű cetlik, és a ugyanazon a színű lapon ugyanannak a szónak a betűi vannak szétdarabolva. Van közte olyan szó, ami csak néhány betűből áll, van olyan, ami egészen sok betűből áll, van olyan, amit biztos, hogy ki fogsz tudni rakni, de van olyan, amit nem vagyok benne biztos, hogy sikerül, de azért próbálkozzál vele. Na, az lenne a feladat, hogy amíg én prédikálok, addig próbálj megbirkózni ezzel, és minél többet megtalálni. Annyit elárulok, hogy kizárólag olyan szavak vannak ebben, amik nagyon jó dolgok, és az a jó, hogyha a mi életünkben ezek a dolgok benne vannak. Jó? És akkor, ha vége a prédikációnak, és jön a hirdetés, akkor meg fogom kérdezni, hogy mit sikerült ebből megtalálni, ezt odaadom, de adok még mellé egy színezőt is, hogyha esetleg pihenésre van szükség, vagy esetleg már készen vagy vele, akkor ezeket a gyümölcsöket elkezdheted kiszínezni. Jó? De ez maradjon a végére. És akkor köszönöm, dolgozhatsz, és akkor az ige hirdetésre készülve a 286-os számú éneket énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra az igehirdetés alapigéjeként jelöltek ki, és amit megírva találunk János evangéliumának 5. fejezetében, a 39. verstől a 47. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumának 5. fejezetéből olvasom, a 39. verstől. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől. Rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket, Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Mondja az Úr Jézus. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, János evangéliumának 5. fejezetéből, a fejezetnek a legvégéről olvastam fel ezeket a jézusi mondatokat. János evangéliumának 5. fejezete a betesdai béna meggyógyításának a történetével kezdődik, és tulajdonképpen azért kell utalni erre a betesdai béna meggyógyításának a történetére, hiszen azok a mondatok, amiket Jézus elmond, azok kapcsolódnak ehhez a gyógyítási történethez. Ugye ez a történet, a béna meggyógyításának a története egy nagyon megrendítő történet a Bibliában. Hiszen van egy 38 éve béna ember, aki reménytelen kiszolgáltatott helyzetben van 38 éven keresztül. Vannak közöttünk olyanok, akik még messze vannak attól, hogy 38 évesek legyenek. Van, aki már túl van rajta, de igazából azt érzi, hogy hát az életemnek a nagy részét, vagy mondjuk felét kitette. 38 év rettenetesen hosszú idő. Ez az ember ilyen hosszú időn keresztül bénán és kiszolgáltatottan kellett, hogy élje az életét. És megrendítő ez a történet azért is, mert ez az ember tulajdonképpen azzal kezdődik az 5. fejezet, hogy ott van a lyukkapunál, a Betesda medencénél, annál a medencénél, ahol csodák történnek, ott van egy karnyújtásnyira attól, hogy az ő életében is megtörténhessen a csoda, és hiába vár erre a csodára, nem történik meg, hiszen nincs senki, aki bevinné őt a medencébe pont akkor, amikor a csoda ideje elérkezik. Egészen addig nem éli ezt át, csak azt, hogy karnyújtásnyira vagyok a csoda lehetőségétől, amíg az Úr Jézus oda nem lép hozzá, és nem beviszi a medencébe, hanem ott konkrétan meggyógyítja, megszabadítja őt ebből a nyomorult állapotából. És megrendítő ez a történet abban is, hogy amikor Jézus oda megy hozzá, és megkérdezi tőle azt, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor ő nem azt válaszolja erre, hogy igen, persze, akarok, más vágyam sincs, mint hogy végre normális életet élhessek, hanem azt mondja erre, hogy nincs emberem. Az a mérhetetlen fájdalom, keserűség, lemondás érződik ebben a mondatban, nincs emberem, nincs reménységem. Hiába vagyok itt, nekem már minden mindegy. Megrendítő ez a történet a béna helyzete szempontjából, hogy milyen nagy a nyomorúsága. De ugyanakkor megrendítően csodálatos ez a történet abból a szempontból, hogy milyen csoda lehetett ennek az embernek átélni azt, hogy megtörténik az elképzelhetetlen és elérhetetlen az ő életében. Megtörténik a gyógyulás. Akkor, amikor Jézus odalép hozzá, és cselekszik, hatalommal szól, akkor ő tényleg képes lesz arra, hogy felálljon, és érezze azt, hogy élet van benne, hogy új élet kezdődik az ő számára. Hogy most már lehetnek tervei, megélheti azt, amiről eddig már álmodni sem álmodhatott, hogy tényleg élet az, amiben ő benne van. És milyen különleges élmény lehetett azoknak, akik ennek a csodának a szemtanúi voltak, akik láthatták azt, hogy a hatalmas Isten cselekszik. Látták ezt az embert előtte. Tudták azt, hogy mennyire lehetetlen az ő helyzete. És akkor ott, amit történt, hogy ez az ember felállt, ez annyira egyértelműen annak a bizonyítéka volt, hogy itt a hatalmas Isten cselekedett ennek az embernek az életében. Milyen fantasztikus lehet egy ilyen dolog szemtanújának lenni, osztozni a másik ember örömében. Megrendítő ez a történet azért, és ez utal arra az ige szakaszra, ami a mai prédikációs alapigénk, hogy egy ilyen csoda milyen reakciót váltott ki az ott lévő emberekből, illetve akikkel ez a meggyógyult béna utána találkozott. Egyetlen egy szóval nem olvassuk azt, hogy akik ott voltak konkrétan a csodánál, vagy utána összetalálkoztak ezzel az emberrel, azok térdre borultak, és dicsérték az Istent az ő nagyságáért. Egy árva szó sincs erről az igében. Pedig azt gondolom, hogy ha ez megtörtént volna, az ige legalább egy mondattal beszélne arról, hogy magasztalták az Istent mindazért a csodákért, amiket láttak. Pünkösdi történet után, meg amikor az Abcselben történnek az események, ott egy csomószor olvasunk erről. Itt megtörténik egy ilyen csoda, és egy nyomorult sincs abban a tömegben, aki térdre borulna, és magasztalná és dicsérni a hatalmas Istent, aki ilyen nagy dolgot tett az emberek, ezzel az emberrel. De megdöbbentő az, hogy milyen reakció viszont van. Ezt olvassuk ott János evangéliumának 5. fejezetében, hogy jönnek a zsidók, a farizeusok, vallási vezetők, és felelősségre vonják ezt a meggyógyult embert azért, mert viszi az ágyát. Mert éppen szombat van, és ezzel megszegi a szombatnapnak a törvényét. És amikor megmondja ez az ember, hogy de hát ő azért viszi az ágyát, mert aki meggyógyította őt, ő mondta, hogy vegye fel az ágyát és járjon, és először nem is tudja, hogy ki ez a valaki, aki őt meggyógyította, de amikor megtudja, akkor elmondja nekik, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt, akkor ezek az emberek elkezdik üldözni Jézust ezért. Nem örvendeznek, hogy egy ember élete emberhez méltó és Isten szerint kiteljesedhet, nem örvendeznek, hogy láttuk az Isten cselekedni, hanem elkezdik üldözni Jézust azért, hogy ha ilyet is csinál, de miért pont szombaton tette, miért nem választott másik napot erre a gyógyításra. Döbbenetes. Döbbenetes, mert az derül ki ebből a reakcióból, hogy ezeknek az embereknek, akik egy ilyen csodára képesek így reagálni, azoknak nem az ember számít, hanem a szabály. Nem az ember a fontos, akinek az életében Isten cselekszik, hanem azok a szabályok, amik ott vannak előttük, amiket az Isten adott keretként, de azért adott, hogy az ember életét a jó mederben tartsa. Döbbenetes az, amikor emberek életében, és itt ebben a történetben, akik itt vannak és szembe mennek Jézussal, azoknak az életében ez látszik, hogy a betű a fontos, nem az élet, ami miatt a törvényt az Isten adta az ő népének. Hiszen a szombati munkára vonatkozó tilalom az az életet szolgálta. Hogy legyen hetente egy olyan nap fixen mindenkinek az életében, amikor szabad a munkától, a fáradozástól, a fáradtságtól, és fel van szabadítva arra, hogy dicsérje és magasztalja az Istent, és az Istennel közösségben legyen. Milyen megrendítő az ebből a történetből, hogy az itteni kegyes, büszke emberek, akik erre a vallásos életükre, meg az Istenre való odafigyelésükre, meg az Istennel megért kapcsolatukra annyira büszkék, ezek az emberek tulajdonképpen rabok, rabjai a törvénynek, és még egy ilyen csoda láttán sem tudják az Istent dicsérni szabadon, hanem üldözik azt, aki által az Isten cselekedett az ő szemük láttára. Testvérek, ez van ebben a történetben. Ilyen emberek vannak ebben a történetben. Hadd kérdezzem meg, hogy drága testvérem, te hogy vagy ezekkel a dolgokkal? Amikor látod az Úr munkáját, akkor hogyan reagálsz erre? Hálás szívvel dicséred-e az Istent, és örülsz annak, hogy te magad is részese lehetsz az Isten csodálatos munkájának, vagy pedig vannak kifogásaid, s távolságtartóan ellenségesen viszonyulsz azokhoz, akik gyógyulnak az Isten kegyelme folytán, és aki által az Isten cselekszik. Te személy szerint, vagy én személy szerint, mit teszek ilyenkor? Én azt gondolom, hogy nem lehet úgy hazamenni ma Isten tiszteletről. Nem csak innen, hanem bárhonnan, ahol erről az ígéről prédikációt hallgat valaki, hogy ezt a kérdést magában ne válaszolja meg az Isten színe előtt. Hogyan viszonyulsz? Úgy, mint azok ott a történetben, vagy úgy, ahogyan az az Istennek valóban tetsző? És miért fontos ez a kérdés? Engem nagyon szíven ütött ennek a felolvasott igének az első mondata. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy örök életetek van benne, pedig azok rólam szólnak. Kinek szól ez az ige? Kivel beszélget Jézus? Azokkal az emberekkel, akik kutatják az írásokat. Nem a keresőknek szól elsősorban ez az ige, hanem azoknak az embereknek, akik buzgón tanulmányozzák az Isten igéjét, akiknek fontos, hogy legyen üdvösségük, akiknek az Isten igéje napi táplálék az életükben, akik kutatják az írásokat, akik mélyre ásnak az Isten igéjében, és szeretnék minél inkább megérteni az összefüggéseit, az üzeneteit, azt, hogy számukra az Isten igéje mit jelent. Testvérek, ezek a mondatok, amiket Jézus elmond, az ilyen embereknek szól, akik kutatják az írásokat. Akik nem a földi élet gyönyörűségeit keresik elsősorban, hanem a mennyei célt látják maguk előtt. És nem elégednek meg a felszínes magyarázatokkal, ige magyarázatokkal, hanem készek elmélyedni az Isten igéjében, tanulmányozni és tanulni az Isten igéjét. Az ilyen embereknek szólnak ezek a Jézusi mondatok. Az ilyen embereket kérdezik most ezek a Jézusi mondatok, hogy te hogy vagy ezzel? Ilyen emberek ott Jézus mellett fönnakadtak az Isten munkáján, az Isten csodálatos munkáján, és megtámadták még magát az Úr Jézust is ezért. Azt is, akit az Isten küldött, aki maga a megváltó, aki az Isten fia, aki Jézus Krisztus. Lehet olyan, hogy valaki olvassa az Isten igéjét, és ellene van az Úr Jézusnak? Sajnos lehet. És szörnyű az, amikor ilyen megtörténik. Éppen ezért önvizsgálatra hívnak Jézusnak ezek a szavai. Arra, hogy meglássuk azt, hogy vajon hasonlítunk-e ezekre a farizeusokra, és ha igen, akkor bűnbánattal jöjjünk oda hozzá, és ezzel a bűnbánó szívvel vegyünk úrvacsorát. Aztán a másik dolog, amiről Jézus beszél, az is egy nehéz kérdés, a dicsőség kérdés. Egyedül Istené a dicsőség. Ezt minden hívő ember vallja. Még a Jézussal vitatkozók is hirdették ezt, hogy egyedül az Istené a dicsőség. Jézus mégis azt mondja róluk és nekik, hogy ti egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Lehet olyan, hogy valaki az Isten dicsőségéről beszél, és közben emberektől kap, vagy emberektől vár el dicsőséget? Szomorú az, amikor ez megtörténik Isten népének a körében. Amikor valakit a hite, a szolgálata, az Isten iránti odaszánása a hívő élete miatt szinte dicsőítenek mások. Nincs ez így kimondva, de ilyen érzésekkel gondolnak XY-ra. Akkor ott meglopják az Isten dicsőségét. Vagy amikor mondjuk egy közösségben, egy hívő közösségben vannak olyanok, akik azt érzik, hogy hát XY olyan szent és olyan tökéletes, hogy én sehol nem vagyok hozzá képest, pedig mennyire igyekszem és mennyire az Úrral próbálok járni, de ő ilyen meg olyan. Ha ez kialakulhat, akkor ott meglopták az Isten dicsőségét. Hiába van az mondva, hogy egyedül isteni a dicsőség. Vagy hogyha kialakul szolgálók többiek viszonylatában egyfajta gőg egyes embereknek a szívében, vagy büszkeség, hogy hát igen, mi már igen, ők még nem, és azt mondják, hogy aki ebben a körben, ebben a szolgálói körben benne van, na az valaki az Isten országának munkásai körében, de a többi az ehhez képest sehol nincsen. Ha ennek akár a szele megfogalmazódik bárhol, akkor ott meglopták az Isten dicsőségét. Hiába mondja az bárki, hogy egyedül isteni a dicsőség. Vigyázzatok! Ne lopjátok meg az Isten dicsőségét. Nagyon komoly üzenet ennek a mai igének, Jézus kemény szavainak. Nem csak azoknak az embereknek, akik ott voltak és hallgatták, hanem akiknek ma szól ez az ige. Mert ebben is önvizsgálatra hív bennünket ma az Úr Jézus, testvérek, hogy vizsgáld meg magad. Te csak szóban adod meg az Istennek a dicsőséget, vagy valójában is az Isteni a dicsőség mindenben. És lehet, hogy most azt kell meglátni, hogy hiába mondom el az imádságaimban a dicsőítő szavakat, hogyha a testvérektől elfogadom, vagy elvárom a dicsőséget. Akkor van mit idehozni az úrvacsorai oltárhoz, bűnbánó szívvel és letenni. Vagy aztán ott van a harmadik dolog, ami szintén nagyon hangsúlyos ebben az igében. Az, hogy az igében, Isten igéjében, a Bibliában minden Krisztusra mutat. Minden azért iratott meg, hogy mi az Úr Jézussal találkozzunk, és hogy hitre jussunk, és befogadjuk őt, és általa életünk legyen. Az egész Biblia erről szól, és erre mutat. Nincs olyan rész, amit ki lehetne ebből venni, és azt mondani, hogy az nem tartozik ebbe bele. És ezt miért fontos mondani? Mert nagyon nagy veszély az is, hogy rangsorolgatjuk az igéket. Hogy ez fontosabb, ez kevésbé fontosabb. Ez úgy gondoljuk, hogy tényleg Krisztusra mutat, ez nem annyira, ez más témakörben mozog. Nem. Minden kivétel nélkül Krisztusra mutat. Olyan döbbenetes az, hogy nagyon sokan például az Ószövetséget félre akarják tenni. Mert azt mondják, hogy hát az Ószövetség Istene az egy félelmetes szent Isten, az Új Szövetségé meg egy szerető mennyei atya, tehát a kettő nem ugyanaz. Dehogy nem. Ugyanaz a szent Isten van jelen az Ószövetségben, aki mérhetetlen nagy kegyelemmel és szeretettel és irgalommal fordul oda a nyomorult népéhez, amelyik állandóan lázad ellene, mint az Új Szövetségnek az Istene, a szerető mennyei atya, aki ugyanakkor világossá teszi, hogy nem tűri a bűnt, de szereti a bűnöst. És hogy lesz ítélet, és hogy van elszámolás, és hogy nem lehet az Istennel játszani, hanem bűnbánattal Krisztuson keresztül kell az Istenhez jönni. Nem lehet kidobni az Ószövetséget, és csak az Új Szövetségre figyelni, mert az Ószövetség Krisztusra mutat. És az Új Szövetség épül arra, ami az Ószövetségben alapként megmutatott az Isten. Vagy hányan mondják azt, hogy például az Ószövetségben, azért is nem kell az Ószövetséggel foglalkozni, mert ugye ott vannak a mózesi törvények. De hát nekünk most már nem a törvény alapján, hanem a kegyelem, a hit által van örök életünk. Na de ha nem látom a törvényt, és nem látom a tükröt, akkor nem ismerem fel azt, hogy én nem tartottam be, hogy kevés vagyok, akkor nem fogok eljutni Jézushoz, akkor el vagyok magamba. És nem lehet azt mondani, hogy csak a szeretet mindenek felett, meg az mindent felülír, úgy, hogy közben sárba tiprom azt, hogy de az Istennek van akarata, amit szeretné, hogy érvényesüljön, vagy ha nem érvényesül, akkor lássam meg azt, hogy ezzel így valami nagyon nem stimmel. Lássam meg azt, hogy van bűn, amit nem lehet félváról venni. Az Isten igéje elejétől a végéig az egész Krisztusra mutat, és mind fontos. Jézus erről beszél azoknak, akik ott hallgatják őt. Azt mondja nekik, hogy ti most Mózesre hivatkoztok, de ez a Mózes titeket majd vádolni fog, ha eljön annak az ideje. Nagyon komolyan veszitek most a törvényt, mindenek felett valónak tartjátok, de akkor azt kell meglátnotok, hogy a törvény el fog ítélni titeket, hiszen minden szabályát nem tartjátok be. Lehet, hogy a szombatnapot éppen igen, vagy éppen ez szerint a magyarázat szerint igen, de mennyi minden van, amit nem tartotok be. Vigyázzatok, ha kiragadtok az Isten igéjéből részeket, nehogy azok a részek vádoljanak aztán az Isten előtt, hogy komolyan kellett volna venni, hogy mit akar Isten azon keresztül megmutatni, és hogyan akar azon keresztül Krisztushoz elvezetni benneteket. És ebben is önvizsgálatra hív az Isten, én azt hiszem, hogy vannak-e ilyen igéink, amiket kiragadunk vagy mellőzünk, illetve hogy az igén keresztül valóban eljutunk-e Krisztushoz. És most nem arra gondolok, amikor megtértünk. Akkor igen, akkor is kell, hanem azóta, újra és újra, amikor az Isten igéje szól, és előttünk van, akkor most is igaz-e ránk az, hogy eljutunk attól az igétől, amit kaptunk, az Úr Jézus Krisztusig. Eljutottál-e Krisztushoz? Eljutsz-e itt és most újra a Krisztushoz? Vagy csak végigcsinálod azt, amit egyébként ilyenkor szoktál. Drága testvérek, azzal kezdtem, hogy a betesdai béna meggyógyítása volt a kiinduló pontja annak, hogy Jézus ezeket a dolgokat, ami a prédikációs alapige, elmondta az őt üldöző támadó zsidóknak. A béna már sehol nincs ekkor. De ott vannak azok az emberek, akik még mindig vitatkoznak Jézussal. Csodák történnek a mi környezetünkben is, itt is. Vajon mi hogy reagálunk ezekre? Vajon mi mit csinálunk? Az Isten hatalmasan cselekszik, bár lehet, hogy nem az szerint, amire mi hivatkozunk. Szabadulások történnek, bár lehet, hogy nem azokkal, akikre mi gondoltunk volna, hogy kivel kellene most történnie a csodának, de történnek. Hogyan reagálunk? Még mindig kötözködünk? Vagy végre térdre borulunk és dicsérjük az Istent az ő hatalmas dolgaiért, ami megnyilvánul? Hivatkozunk a szabályainkra, a keretekre, amik olyan meghatározóak és egyébként védenek, vagy pedig engedjük azt, hogy ezeken a kereteken belül, de akár időnként átlátva a korlátokon, az Isten akarata a teljes Szentírás fényében megnyilvánuljon számunkra. Drága testvérem, te személy szerint hogyan reagálsz? Imádkozzunk! Amen. 204-es éneket énekeljük.
Istenem, mert a bűnök, mint a Szent Emlék,
Szeretném kérdezni, Panna, hogy milyen szavakat találtál? Mik vannak ott előtted kirakva? Kiabálhatod hangosan? Ki jössz? Ja, szuper! Fölírtad? Ó, nagyon ügyes vagy. Na, mesélj, mit találtál?
Jóság.
Hangosan.
Jóság, hűség, öröm, szívesség, békesség, szeretet, mértékletesség, szelídség, türelem.
Na, mit szólsz ezekhez a szavakhoz?
Ez a lélek gyümölcse.
Nagyon ügyes vagy. Jók ezek a gyümölcsök?
Igen.
Megvan benned? Melyik az, amelyik kicsit nehezebben megy ezek közül?
Nem tudom.
Mindegyik nagyon jól megy?
Nem tudom, hogy
nem. Na, akkor gondolkodjál rajta, mert azért ezt érdemes, nem muszáj mindenkinek elmondani, de az Úr Jézusnak igen, hogy ezek közül melyik az a terület, ami azért nem olyan ízletes az a gyümölcs, hanem egy kicsit olyan fanyar íze van. Melyik az, ami nagyon jól megy, úgy gondolod, a legjobban megy? Az öröm. Így van. Ránézzünk Pannára, és egyébként tényleg igaz. Öröm. Testvérek, ha belegondolunk, hogy a mi életünkben a lélek gyümölcse mennyire van jelen, szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, szívesség, hűség, szelídség, mértékletesség, vagy önmegtartóztatás a másik fordítás szerint. Talán mindannyian válaszolhatunk az Úr előtt erre a kérdésre, hogy melyik az, ami úgy érezzük, hogy most a legízletesebb és legszebb gyümölcs az életünkben, és melyik az, ami bizony elég fanyar, és valahogy talán ez is az önvizsgálathoz hozzátartozhat, hogy na Uram, ebben segíts, hogy legyen valami változás. Köszönöm. Most pedig akkor az a kérésem, hogy kapsz egy ilyen gyümölcskosarat, hogy akkor kiszínezted már a gyümölcsöket? Majdnem. Ha kiszínezted, akkor utána vágd ki őket, és rakd bele a gyümölcskosára, és a gyümölcskosarat is ki lehet díszíteni. És akkor ezt a játékot, amiben négyesével kell a képeket keresni, ezt is odaadom hátra neked. Testvéreknek meg akkor szeretném elmondani a hirdetéseket. Ugye most úrvacsorával folytatódik az istentisztelet. Szeretettel hívjuk az úrvacsorai közösségbe azokat, akiket az Úr megszólított, és úgy érzik, hogy van mit itt hagyniuk az Úr asztalánál, mert szükségük van az új életre. Kedden 6 órakor női kör lesz a kisházban, a 141. Zsoltár következik, erre készülhetünk. Csütörtökön 6 órakor bibliaórát tartunk, erre is várunk szeretettel mindenkit, az útmutató igéit fogjuk majd együtt tanulmányozni. Jövő vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz itt a templomban, gyerekóra pedig a kisházban, istentisztelet után pedig ifjúsági alkalom, Márk evangéliumának 12. fejezetéből a 35. versről terjedő rész következik most. Szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét, ha esetleg valaki még nem tudja, hogy Iccés István új igehirdetés kötete 1000 forintos áron megvásárolható, még van belőle talán 1 vagy 2 példány, de ha elfogy, akkor tudunk még hozni. Nyári gyerekhetünk Bodrogkeresztúron július 10-e és 14-e között lesz. Ezzel kapcsolatban pénteken volt egy megbeszélés Vikivel, és Viki azt kérte, hogy a jelentkezési határidőt tudatosítsuk, tehát akinek a környezetében van olyan gyerek, aki gondolkodik rajta, hogy szeretne jönni, június 29-e a jelentkezési határidő, és Vikinél kell jelentkezni. Biatorvágyi alkalmak, a házaspáros hét június 26-tól 30-ig, női hét júli 10-től 14-ig, házaspáros hét júli 17-től 21-ig lesznek. Lehet jelentkezni a Biatorvágyi honlapon, az utazással kapcsolatban kereshetjük Marcsek Balást, illetve ha a testvérek jelzik azt felém, hogy jelentkeztek erre az alkalomra, akkor imádságban is tudjuk hordozni a gyülekezetben a részvételüket. Az EKE alkalmak is előttünk vannak, a családos hét július 10-től 15-ig, az ifi hét pedig júli 24-től 29-ig, erre is lehet jelentkezni az EKE alapítvány honlapján. A hitmélyítő csendes hét Pilis Csabán június 26-tól július 1-ig lesz, ugye Kisvárdáról is és Nyírtelekről is jönnek velem testvérek. A programterv hátul kifüggesztve megtalálható, bár most pont az esküvős szalagok mögé került, de a honlapon is rajta van, követhetjük figyelemmel. Az istentiszteleti felvételek, fotók, hírlevelek letölthetők. Ha valaki esetleg a hírlevélből a mostaniból még nem kapott, akkor vigyen bátran, a kijáratnál ott van, illetve adjuk bátran másoknak is, hiszen bizonyságtételek, illetve információk vannak benne. Ha valaki szeretne bizonyságot tenni az istentiszteleten, akkor istentisztelet előtt bátran jelezze, illetve ha a hírlevélbe szeretne leírt bizonyságtételt, azt pedig az e-mail címemre bátran küldje el. Nyomatékosítom a testvéreknek, hogy kiemelt ima téma egyházmegyénkben a Kölcsei és a Nagycserkeszi gyülekezet. Hordozzuk őket imádságban, hogy az Úr adjon látást, előrelépést nekik abban a helyzetben, amiben vannak. És még egy új dolgot vettem föl a bulletinbe. Az Evangélikus Élet heti lapban, vagy két heti lapban van egy olyan rovat, amiben rejtvények találhatók, és most egy olyan rejtvény van benne, bibliai totó, ami Illés történetével kapcsolatos. Néhány példányt kinyomtattam, lemásoltam ebből, és ott van hátul az asztalon. Ha valaki szeretne ezzel a feladvánnyal foglalkozni, akkor bátran vigyen magának. Egyébként ez egy olyan feladat, amit akár be is lehet küldeni a helyes megfejtést a szerkesztőségbe, de úgy is vihet valaki, ha csak otthon szeretne vele dolgozni. És az ima témák is szerepelnek a bulletinben, hordozzuk ezeket az ima témákat is az Isten előtt. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Az úrvacsorára készülve a 301-es ének első versét énekeljük. Az úrvacsorai liturgiában a 322-es éneket fogjuk énekelni. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, tekintsünk bele abba a tükörbe, amelyet a mózesi törvény a 10 parancsolat alapján tart elénk az Isten. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az Úr asztalához készültök, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Vigyük csendben az Úr elé azt, amit most idehozunk az ő oltárához. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek! Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Thank you.
Adjunk hálát az Úrnak! Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, az Isten hatalmas tetteit, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel, és ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Vasárnapot kívánok a kedves testvéreknek, erős páramé Istenünk!